Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz- és tőkepiacok világát, és ami mögötte van.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, ez itt az Equilor Margin Call című podcast műsora. Engem Áros Szálesi Zoltánnak hívnak, én vagyok az Equilor vezető elemzője, és ezúttal a stúdióban itt ül velem Deák Dávid. Szia Dávid!
Szia, köszönöm szépen a meghívást!
És a mai alkalommal a devizákról fogunk beszélgetni. A műsor két részre lesz osztva, először a magyar és a régiós devizák alakulásáról, kilátásairól fogunk beszélgetni, aztán a műsor második felében inkább a nagyobb nemzetközi devizapárokra fogunk fókuszálni. És hát akkor kezdjük egyből a forinttal. Itt azt gondolom, hogy elég érdekes időszakon vagyunk túl az elmúlt hetekben, hónapokban akár. Ugye a Magyar Nemzeti Bank magas szintről csökkentette le a jegybanki alapkamatot, ez pedig a forint árfolyamára, hát különösen az utóbbi időben nem tett túl jó hatást, leginkább azzal, hogy az MNB, minthogyha nem sikerült volna teljesen jól eltalálni azt a kommunikációt, hogy melyik ülésen mennyit fog vágni, ez egy kicsit meghatotta a befektetőket. Tehát ahogy látod, Dávid, mik voltak a legfontosabb mozgatórugók az elmúlt hetekben, és hol látod a következő hetekben, hónapokban a mozgását az eurófnak?
Én azt gondolom, hogy azzal abszolút egyetértek veled, hogy a Magyar Nemzeti Bank volt a fő mozgatórugója egyik lábon a forint mozgásának. Ugye szerintem még bocsánat, annyit érdemes lenne elmondanunk, hogy március 20-a délután 2 óra van, úgyhogy mindjárt jön egy csekamat döntőlés, és a Fed előtt is vagyunk, úgyhogy a beszélgetésnek ilyen kontextusában fogjuk tudni onnan, és hát ugye kedden a Magyar Nemzeti Bank következő esedékes kamat döntőülése van. Én az MNB részéről két dolgot látok, ugye volt egy sajtóban nagyon-nagyon aktív konfliktus a Magyar Nemzeti Bank felső vezetői döntéshozói és a kormány pénzügyminiszter és most már a Nagy Márton vezette gazdasági minisztérium között, és ugye a nemzetközi nagy hírlapok, Bloomberg, Reuters azokat hozta le, hogy hát a jegybanki függetlenség sérülhet, és ugye ez abszolút hozott egy nem csak forintgyengülést, hanem egyébként magyar eszközökbe egy eladási hullámot, hiszen azért a kötvényhozamokba is ugyan nem túl dinamikusan, de láttuk, hogy van egy kis eladási hullám. És én azt gondolom, hogy a Nemzeti Bank részéről az is érdekes volt, hogy ez az utolsó 100 bázispontos kamatvágás. Ebbe volt egy olyan üzenet, hogy nem vagyunk konzisztensek, és hogy azért valamennyire tud ránk hatni talán ez a nyomás, ami a gazdasági politikai döntéshozók részéről jön. És ugye, ha visszaemlékszünk, most egy kicsit visszább lépnék 22-re, amikor volt ez a nagy forintgyengülés, ott is talán a legizgalmasabb az volt benne, hogy nagyon sok egymásnak ellentmondó döntés volt a Nemzeti Bank részéről. Ugye az az ominózus Matölcsi György beszéd, amikor szeptemberben kiállt, hogy 13% a kamat, vége a kamat emelési ciklusnak, elszállt a forint, és akkor ugye jött a rendkívüli 500 bázispontos overnight kamatemelés. Picit érzem itt is ezt ebben, hogy beszéltünk az 50-ről, 75-ről, akkor jön most hirtelen egy 100, ez gyengül a forint, akkor most a következő héten esedékes kamadöntőlésen egy kicsit sarokba szorultak, hogy most akkor lehet, hogy nem tudnak 75-öt vágni, csak 50-et. Én még mindig azt mondom, sokkal jobb lenne egy igazán konzisztens kamatvágás, jó kommunikáció, amit egyébként 23-ban szerintem nagyon jól csinált a jegybank, így unblock, és akkor tudna stabilizálódni a forint. Úgyhogy rövid távon szerintem most az a kérdés, hogy visszaállunk erre az útra, sikerül ezt a fajta nagyon idézőles bizalmat visszaépíteni, vagy megint elmegyünk egy olyan irányba, ahol nagyon sok kérdőjelet hagyunk a nemzetközi befektetőknek. Ugyanis én azt gondolom a forint piacról, hogy nagyon sok az úgynevezett ilyen nemzetközi forró pénz itt, amit ugye ez a hot money, nagyon ez a forró pénz, ez borzasztóan hangzik magyarul, de ezt a hot money-t azért szoktuk angolból magyarra fordítani, mert ez ugye azt jelenti, hogy vannak pozíciók, amik nagyon-nagyon gyorsan épülnek le és fordulnak át a másik irányba. És ugye a magyar eszközökben ez szerintem különösen izgalmas, mert hogyha nem sikerül ezt az időzős bizalmat visszaépíteni, akkor akár rövid távon is igazán nagy volatilitást láthatunk majd megint szerintem a forint piacon. Ha sikerül, akkor szerintem visszaállhatunk ebbe a kicsit erősödő oldalazó, vagy nem túl nagyon gyengülő forint irányába.
Tehát akkor te még úgy látod, hogy annak a hot money-nak a nagy része, ami bejött ugye a nagyon magas kamat különbözetre, az még mindig Magyarországon van, tehát az MNB még mindig ezzel a dilemmával szembesül, hogy húha, ha túlságosan lecsökkentem a kamatot, akkor hirtelen megindul mindenki kifelé az ajtón, vagy azért ez már leépületett egy kicsit.
Nem szerintem. Nagyon épült le, ugye, ha megnézzük a külföldiek állampapírállományát, ez historikusan nagyon magas, majdnem rekord közeli állapotban, és ha ez a rekord közeli állapot is csak azért csökken, mert ugye van ez a negyedéves trend, látjuk, hogy azért a minden negyedév végén egy nagyon picit el kell adni a magyar eszközökből, ez egyébként a nemzetközi alapok befektetési politikájának, elszámolási politikájának az ilyen technikai vívmánya, de gyakorlatilag az egész éves eleje arról szólt, hogy folyamatos új csúcsokat ütött a külföldiek állampapírállománya. Ebből azt gondolom, hogy ugye ezek azért fedezett pozíciók, tehát a forint piacon is itt vannak, szóval abszolút itt van ez a forró pénz, ez a hot money, amiről beszélgetünk. Ezért is szerintem nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Egyelőre nem sikerül felépíteni azt a pénz- és tőkepiacot, ahol a hazai szereplők bármilyen komolyabb súllyal tudnának részt venni, akár a forint, de még sajnos a magyar kötvény. Hát a magyar kötvénypiacon ez talán ott már a nagybankok, a hazai nagybankoknak a könyvei jelentősebbek, de a forintpiacon nem tudunk még érdemi súlyt képviselni.
Ezzel kapcsolatban ugye egy érdekes hír látott napvilágot nem sokkal ezelőtt, néhány nappal ezelőtt talán, ha jól emlékszem, hogy a Magyar Nemzeti Bank tartott valamiféle elemzői háttérbeszélgetést, talán londoni befektetőknek, és ahogy ez a hír megjelent a nagyobb nemzetközi hírcsatornákon, egyből elkezdett erősödni a forint, illetve ezzel párhuzamosan, ami talán még markánsabb és még érdekesebb volt, hogy az év végére, vagy az év további részére pontosabban fogalmazva vonatkozó kamatvárakozások emelkedtek meg. Tehát úgy tűnik, hogy az MNB átadott valamiféle üzenetet, ugye legutoljára ilyesmit Nagy Márton tett még évekkel ezelőtt, amikor még MNB-s volt. Úgy látott, hogy ezzel sikerült esetleg ezeknek a problémáknak az elejét venni, hogy a befektetők kicsit jobban látják, hogy az MNB hol van, vagy hogy ezek a híresztelések mennyire lehetnek igazak minden esetre. Láthatóan akkor reagált a piac, amikor ezek a hírek megjelentek.
Szerintem nagy visszacsatolás ez arra, amit korábban mondtuk, hogy nagyon óvatosak. Ugye az MNB abba idézőjeles szerencsétlen helyzetben van, hogy minden hónapban tart kamatdöntőülést. Ezzel gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlenek így a figyelt egy bankok közül. Ugye a régióban is, ugye azt hiszem a lengyelek 11-et, a csehek 10-et tartanak egy évben. Tehát ugye ezeket a kérdéseket minden hónapban megtesztelheti a piac. És mivel most is ott vagyunk, hogy ugye 6 nap múlva esedékes a kamatdöntőülés, azt gondolom, hogy ebben a 6 napban, ha a mai Fed valami izgalmas dolgot, valami nagyon váratlan dolgot nem csinál a piacon, akkor egyébként a forint piaca arról fog szólni, hogy megvárja mindenki, és megteszteli ezeket az MNB-be, hogy vajon amit a piacnak üzen, az most beigazolódik-e, mert ha most jönne megint egy nagyobb kamatvágás, ugye a felvétel előtt beszélgettünk erről, hogy hát ugye most vannak olyan kamatvárakozások, ahol már ilyen 6,5 meg fölötti évvégi kamatszintekről beszélgetünk, ami azért úgy volt, hogy 6 felett vártunk eddig az év elején, a év közepére. Ugye most egy fél évvel eltolódtak ezek a várakozások. Azért az egy igen jelentős lassítási ütem, vagy azt jelenti, hogy lennének hónapok, amikor nem nyúlunk a kamathoz. Ha lenne ilyen, szerintem azt tudná stabilizálni a forintot, de én még mindig azt gondolom, hogy ezt nagyon jól konzisztensen kéne csinálni, hogy akkor azt mondjuk, hogy igen, volt egy nagyobb kamatvágás, mert egyébként tényleg van egy olyan kamatszint, van egy olyan magasság, ahol talán már nem számít az, hogy mennyire gyorsan vágunk, amikor 10 fölött vagyunk, mert ott ugyanúgy magas a reálkamatunk, ugyanúgy látjuk, nincs talán akkor hatása a reálgazdaságra, mint amikor elkezdünk kvázi az idézőes egyensúlyi kamatszintre visszajönni. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül azt mondani, hogy jó, most ez a kamatvágási politika, és azt gondoljuk, hogy a 6 feles határidős árazás, az nem tudom, az őszre teljesen reális, akkor ez adhat azért egyfajta stabilizálódást a forintnak, ami amúgy nagyon kellene az elmúlt évek után, hogy a reálgazdasági szereplők is ugye ezt a bizalmukat visszanyerjék.
Igen, ezzel kapcsolatban, hogy a forintnak hol van a helye, és hogy nagyon kellene figyelni erre, azért az egy nagyon érdekes dolog, hogy az elmúlt években ugye óriási inflációs töblete volt Magyarországnak, és hogyha mondjuk azt feltételezzük, hogy a 2021-ben ilyen 350-360 környéki nominális euróforint árfolyamok akkoriban nagyjából az egyensúlyt jelenthették, ez persze jó kérdés, sosem lehet igazán tudni, hogy éppen hol van az egyensúly, de tegyük fel, hogy így van, akkor ha egyszerűen megnézzük az inflációs különbözeteket, ami azóta kialakult, hát bizony bőven 400 fölötti euróhúfnak kellene lennie. Persze ez azért okozhatna egyfajta pánikot is, tehát értem azt, hogy ezt nem engedi a jegybank, meg ugye magas inflációnk volt, tehát nyilván egy gyenge árfolyamon keresztül többet inflációt importálni, amár amúgy is magas inflációra nem lenne nyilvános. Ugyanakkor, hogyha tényleg sikerül az inflációt leszedni célra, és most már hát azért idén még nem leszünk célon, de tegyük fel, hogy azért a munka dandárját már elvégezte az MNB, és akkor most 3-at kopogok a faasztalon. Akkor azért a 3,60, 3,70, 3,80-as nominális euróhúf árfolyamok így elemzői szemmel nézve kicsikét erősnek tűnnek nekem. Tehát az, hogy most vagyunk 390 valamennyinél, hamarabb jöttünk föl ide, mint ahol vártuk. Ugye évelején volt egy rendezvényünk, ahol évvégére bejelentettük, hogy 395-ös eurófot várunk hivatalosan. Tehát jóval hamarabb főttünk ide. De önmagában nem tűnik annyira gyengének ez a nominális árfolyam. Nem tudom, hogy te mit gondolsz erről, de...
Ezzel tökre egyetértek egyébként. Ugye nem elemzői szemmel, én azért azt látom, hogy a forint stabilitása az egy kiemelkedő, jelentőségű dolog lett az elmúlt mondjuk 3 évben azért, hogy az inflációt le tudjuk szorítani azért, mert ugye azt láttuk, hogy a 20-as évben ugye volt egy Covid-válság, az ugye egy óriási volatilitást hozott, majd a 22-es év eleje ugye az orosz-ukrán háborúról, majd a 22-es év vége az említett ugye Matolcsi György beszéd után elkezdett forint pánikról szólt. És ugye a reálgazdasági szereplők emiatt a nagyon megugró volatilitás miatt ugye elkezdtek ilyen volatilitási tartalékokat képezni az árazásukba, hiszen nem tudják, hogy most a következő évben ez a volatilitás újra folytatódik, vagy nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ezeken az árfolyamokon maradnánk, az ilyen inflációs szempontból, én is azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk, de nagyon-nagyon fontos lenne szerintem, hogy az év közepén le tudjuk szorítani ezeket az óriási, akár egy hét alatt 2-3-4-5%, látunk 5%-os hetet is kilengéseket. Mert hogy azt látják a reálgazdasági szereplők, hogy megint nem bízhatok abban, hogy itt nekem az üzleti környezetem ebből a szempontból stabil, akkor olyan árazásokat, akár visszatekintő átárazásban, akár előretekintő árazásban, olyan árazási politikát kell alkalmazok, ami nem fogja segíteni az infláció célszintre visszaszorítását. Úgyhogy én nem is feltétlenül árfolyamban, én inkább volatilitásban gondolkodnék ebben a történetben. Eddig egyébként szerintem jól állunk. Tehát, hogy most volt ugye valóban itt az elmúlt mondjuk 10 kereskedési napban volt egy 4%-os gyengülésünk, ami ugye volt ebben egy nagyobb kamatvágás, volt egy ilyen pánik a nemzetközi befektetőkben a jegybanki függetlenségre, és azért ez mégis valahol ugye tetőzött, most egyelőre nem mondjuk, hogy visszajött, mert nem jött vissza, de ott a labda ismét az MNB kezébe, hogy ezt megfékezheti. Úgyhogy talán a 23-as éve ez nagyon jól ment, nagyon jó volt. Bízunk benne. Én mindig csak bízni tudok a döntéshozókba az üzleti szereplőként, hogy nem fogják hagyni ezt, mert ugye mindenkinek a célja ellen megy.
A döntéshozókban szerintem mindenki bízik, én is így vagyok ezzel, úgyhogy szerintem ezzel meg is próbáltunk rátérni a forinton kívül más régiós devizákra, amivel foglalkozunk, és ami közel áll hozzánk. Itt lehet, hogy talán a lengyel zlotyival érdemes kezdeni, itt ugye az apropót az adja, hogy néhány nappal ezelőtt a forint árfolyama historikus mélypontot ütött az zlotyival szemben. Az elmúlt napokban volt némi korrekció ebben, de azért egyértelműen látszott az a trend, hogy a zlotyi erősödik, a forint meg inkább gyengülget, és itt ugye több indok lehet mögötte, ugye új kormányzat van, a jegybanki vezetés nem éppen barátja ennek a kormánynak, úgyhogy nagyon érdekes dologként érdemes azt megjegyezni, hogy a választások előtt ugye volt egy nagyon komoly kamatvágás, ahhoz képest meg most, ugye az infláció jön lefelé, a lengyel kamatszínben pedig idén nem várnak csökkenést a piacok egyáltalán, tehát ugye ez nyilván egy kamat különbözetbeli differenciával sokkal inkább az zlotyi malmára hajtotta a vizet. De nem tudom, hogy te hogy látod az zlotyinak a kilátásait a forinttal szemben, vagy akár az euróval szemben most, hogy ilyen csúcsokat döntöttünk.
Én azt gondolom, hogy amit még fontos megemlíteni, hogy szerintem azért tudott ennyire stabil maradni az zlotyi, mert ugye néhány héttel ezelőtt bejelentették az Európai Unió felől, hogy megkaphatja Lengyelország a 130 plusz, most nem tudom, hogy 6-os vagy 5-ös a vége, de 130 plusz milliárdos EU-s pénzt, EU-s forrásokat, és ugye ez nagyjából azért még a lengyel GDP-nek is ilyen 4%-a, 5%-a, tehát egy ilyen nagyon jelentős
talán forrás. Talán egy kicsit több is,
igen, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős forrás lenne még a lengyel gazdaság méreteivel is, és hát értelemszerűen ugye azért azt még hozzá kell, hogy a Lengyelországnak, Magyarországnak van egyetlen egy közös tulajdonság, hogy a külkereskedelmi melegünk az nagyjából hasonlít így pálya szempontjából. Van egy kis többlet, az tavalyi év erről szólt, és ugye ezt támogatta mind a zlotyi, mind a forint árfolyamat. Nyilván, amit említettél, ugye tavaly ősszel volt egy rendkívüli kamatvágás, ott is 650 bázispontról 575-re vágták egybe, és azóta nem nyúltak a kamathoz. Tehát amíg visszacsatolnék az előbb mondatokról, hogy az, hogy konzisztensen, kiszámíthatóan vágjunk kamatot, az a pénzpiacok egyensúlyában kifejezetten fontos, mert amúgy, ha utólag nézzük, mi értelme volt? Októberben vágtak 75 bázispontot, és azóta egyet sem. Elszaladt ugye 4,70 igaz zlotyi euróval szemben, és utána ezt az ellenzéki győzelem tudta ezt a trendet megfordítani, és ugye ennek szerintem ennek is köszönhetően jelentette be az EU, hogy jönnek majd a források, és az itt tartja. Egyébként szerintem a Zlotyi most egy picit túlértékelt, nem nagyon, egy nagyon picit, egy kicsit talán túlságosan komolyan veszik a pénzpiaci befektetők, hogy ez a 136 milliárd euró egybe fog jönni, és azonnal jön, és minden nagyon szuper lesz. Én azért ebbe látok még itt, főleg ilyen időbeli, meg technikai nehézségeket, de tény, hogy olyan óriási nagy elgyengülésre szerintem emiatt sem számíthatunk a lengyel fronton. És hát ugye visszacsatolva egy nagyon picit a hazai dolgokra, nagyon jó lenne itthon is ilyen EU-s híreket látni, hogy milyen sok forrást kapunk meg. Biztos segíteni nekünk is az árfolyamunkat.
Hát biztos, hogy nem rontaná a helyzetet, tehát hogy ugye deviza beáramlás az nyilván a deviza árfolyamot segíti. Ugye már a magyar helyzetre visszakanyarodtunk, itt volt nyilván a forrásoknak egy feloldása tavaly év végén, de aztán kijött nem olyan régen a hír, hogy hát az Európai Parlament az bíróság elé vinné az Európai Bizottságot azért, mert ezt engedélyezte Magyarország számára, szóval igen, itt nagyobb hullámokat vett az ügy. Talán még a lengyel helyzettel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy eléggé friss hír, hogy az új lengyel kormány jogi lépéseket fontolgat a jegybank elnökkel szemben, ami ugyancsak felveteti azt, hogy az Zlotyi volatilisebb vagy akár gyengébb lehet, mert ugye azért a jegybank most, ahogy említettem az elején, nincsen túl jó viszonyban a kormánnyal, és ha még valaki emlékszik Magyarországon, a Járai Zsigmond fémjelezte Magyar Nemzeti Bank idejére, amikor szocialista kormány volt még, hogy akkor azért Járai Zsigmond elég szép magasan tartotta a kamatokat Magyarországon, és hát ugye lehetett tudni, hogy ott is volt politikai ellentét. Tehát itt is lehet, hogy lesz egy ilyen, vagy lehetett volna egy ilyen, de hogyha Adam Glapinskyval szemben van egy ilyen eljárás, akkor kérdés, hogy ez hogy tud alakulni, és aztán az Zlotyi nem tud esetleg egy kicsit jobban gyengülni, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen egy platformon vagyunk az Zlotyi kilátásaival kapcsolatban. És akkor nevezzük meg a harmadik viszonylag szabadabban mozgó devizapárt a régióban, mert ugye ha mondjuk a román lejről beszélünk, akkor ott ugye nem nagyon van szabad mozgás, horvát kuna már nincs, úgyhogy a cseh korona marad, amiről még lehet beszélni. Itt nem is olyan régen meg is fogalmaztál egy véleményt, hogyan alakult azóta a cseh korona, és mit látsz a jövőben?
Igazából az a véleményem az volt, hogy meg lehet venni a cseh koronát az euróval szembe. Most egyébként ugye, hogy a beszélgetés elején is említettük, ugye 15 perc múlva jön a kamat döntőülés, ami szerintem szintén nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz a cseh korona jövőjével kapcsolatban, hiszen az előző kamat döntőülés volt az, ahol nagyobbat vágtak a vártnál, és ez ugye hozott egy nagyon dinamikus gyengülést. Ugye 24.90-ről 25.50-ig gyengült el a cseh korona az euróval szembe, és ez az egyébként, hogy picit régebbre visszamegyünk, akár 2-3 évvel ezelőtt, ugye a cseh korona egy nagyon-nagyon érdekes deviza a régióban. Ugye a cseh gazdaság rendelkezik GDP arányosan a legnagyobb devizatartalékkal az egész régióban, és ezt nem is fél használni. Ugye volt ott egy olyan gondolat, hogy ugye a cseh kamatszint az 7 volt ugye a tetteje, és ugye egy kamatvágás volt ez, ami a vártnál nagyobb volt. Ott is érdekes ez, hogy miért vágunk egyszerre hirtelen nagyot, miért nem elég ez amúgy több kis lépésben. Viszont ugye ők azt mondták, hogy ugye a hiába tetőzik az infláció, ott is közel 20% volt egyébként az inflációs csúcs. Azt mondták, hogy jó, akkor mi erősítjük a devizánkat nyílt piaci intervencióval. És valahogy azt mondták egyszer csak, hogy ennek vége, tehát ez egészen a 24-es szint alá jött a cseh korona az euróval szemben, ami ilyen nagyon-nagyon historikusan is egy nagyon erős szint, és hát idézőesen elégették a devizatartalékuknak hát több mint 30%-et. Annyi összeget költöttek intervencióra, mint a teljes magyar devizatartalék volt akkor, és azt mondták, hogy jó, mert hogy ugye az importált infláció ezáltal kisebb, majd ez leszorítja az inflációs pályát. Nem hiszem, hogy ez bebizonyosodott, ugye szinte ugyanazzal az inflációs pályával mennek, mint a lengyelek, úgyhogy egyébként az árfolyam pályájuk teljesen ellenmozgott, mert ugye a cseh korona zloty viszonylata egy-két éve nagyon-nagyon erős volt a cseh korona, most pont megfordult, de hát biztos van ott olyan elemzés, ami majd kimutatja, hogy ez mennyire hasznos volt. És akkor egyszer azt mondták, hogy vége, és azóta nincs ilyen jellegű akció, sőt, ugye ennek köszönhetően most hagyták is a 25-50-es, meg egy több éves mélypont volt az euróval szemben, amit itt láttunk 2 hete, 3 hete a februári kamat döntőülés után. Ott egyetlen egy jegybanki megszólalás volt, valamikor a február hónap végén az ilyen 25-33-nál történt, hogy hát ugye ez az árfolyam már fáj nekünk, úgyhogy ezért is nagyon izgalmas, hogy mi fog ma történni, hogy óvatosabbak lesznek-e, nem vágnak, vagy csak 25-öt vágnak, és ez ad újra egy kis erőt a koronának. De ezen kívül én azt gondolom, hogy ott kevesebb olyan sztori van, mint a lengyeleknél, vagy nálunk, hogy jegybank az, jegybanki függetlenséget talán senki se kérdőjelezi meg, nincs az EU, nem is volt az EU-val ilyen jellegű mézére, úgyhogy se pro, se kontra nincsenek ezek a hírek, amik a kamat szinten kívül ilyen óriási volatilitást hozhatnának. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha a jegybank nagyon nem rontja el, akkor a stabil korona ott is a lehetősége legalábbis mindenképpen adott.
Igen, igen, és ahogy említetted, hogy a cseh jegybank mennyivel másabb, mint akár a Magyar Nemzeti Bank, itt felmerülhet a hallgatókban akár az a kérdés, hogy hogy lehet ilyen nagy devizatartaléka a cseh jegybanknak, amit ugye el tud lövöldözni. Hát ez ugye régre nyúlik vissza, hogy amikor még az volt a probléma, hogy nincsenek kamatok a világban, akkor amikor lement nulla közelébe a cseh jegybanki alapkamat, akkor ők úgy döntöttek, hogy a további esetleges erősödés ellen intervencióval fognak reagálni, ugye pont fordítva működik a devizatartalékra, növeli a devizatartalékot, és ezt évekig csinálták. Tehát ezért nőtt meg. Ugye a Magyar Nemzeti Bank annak idején más utat választott, amikor az MNB is leért a nulla szintre. Itt ugye egyéb eszközvásárlásokkal próbálták turbosítani a monetáris politikát, és nem a devizatartalék növelésével. Ugye pár évig azt lehetett gondolni, hogy a csehek esetleg rosszul a tettek ezzel, hiszen nő a jegybank mérleg, nő a sterilizációs költség, stb. Stb. De hát azóta azért látszik, hogy hát a van devizatartalék, akkor azért az növeli a biztonságot, vagy akár ha megindul az infláció, lehet úgy is megszabadulni a devizatartaléktól, ami amúgy drága lenne, hogy elégetjük a devizapiacon egy részét. Szóval nagyon-nagyon érdekes elméleti szempontból is azt gondolom, de ezt talán inkább mint elemző tettem hozzá, mert ez mindenképpen érdekel engem.
Maradj velünk! Ez a Margin Call, az Equilor pénzügyi kibeszélő podcast műsora.
A régiós devizák kivesézése után szerintem térjünk rá a nemzetközi vizekre. Ugye itt a legkitüntetettebb devizapár az az euró-dollár. Azt gondolom, hogy itt is érdekes dolgok lehetnek. Ugye említettük már, hogy ma este lesz Fed kamatdöntő ülés eredményének a közzététele, magyar idő szerint este természetesen. Mit válsz a döntés következményeképp az EURUSD-re? Erősödhet-e esetleg, vagy mi számodra az, ami leginkább valószínűsíthető?
Én egyébként a dollár erősödést valószínűsíteném nagyobb eséllyel, nem mondom, hogy sokkal nagyobb eséllyel, de én azt gondolom, hogy egyébként arról szóltak az elmúlt hetek, hogy a piac egy kicsit túl hamar várja a kamatvágást. Ez nem csak a Fed esetében, az LKB esetében is igaz volt, és látjuk azt, hogy igazából minden kamat döntülés egy picit arra szolgál, hogy jó, talán egy kicsit később lesz, és én azt gondolom, hogy még mindig ez történik egyébként a piacon. És hát a piac csak erre figyel gyakorlatilag, hogy melyik nagy jegybank lesz ugye a japán jegybankon kívül, mert ő az egyetlen, aki nagyon külön utas, aki tényleg itt elmeri indítani a kamatvágási ciklusát úgy, hogy megmeri kockáztatni azt, hogy egyébként a pénzpiaci folyamatai ezáltal egy kicsit turbulensebbek lesznek a megszokottnál, és hát mindenki, még a részvénypiaci befektetők is árgus szemekkel nézik, hogy tényleg elindul vajon a kamatemelés, hogyha nem, akkor egyébként milyen költségekkel jár ez a vállalatoknak, milyen költségekkel jár ez a befektetőknek, mert ugye van nyilván egy olyan nyomás, ez egy nagyon idézőjeles nyomás a Fed részéről, hogyha nagyon sokáig tartja magasan a kamatokat, akkor azért ez a gazdasági szereplőkre is egészen negatívan hathat. Ugye talán írtunk is, beszéltünk is már korábban arról, hogy nagyon-nagyon sok zombi cég van az Egyesült Államokban, főleg még a részvénypiacon is, főleg egyébként a kis kapitalizáció részvények között, akiknél még egy pár hónap vagy egy negyed év is számít abban a túlélés esetleg, hogy mennyi a kamatszint, hol fogják átárazni az adósságukat. Nyilván ennek tükrében talán még kritikusabb, hogyha azt mondjuk, hogy oké, akkor nem nyáron lesz az első kamatvágás, hanem ősszel. És én is inkább ilyen jellegű elmozdulásba, mind a dotplot ábrában, mind a határidős kamatokban ilyen átárazódásra számítok. Szerintem egyébként a piac ezt nem fogja különösebben jól fogadni, de meglátjuk, ugye ez egy várakozás egyébként.
Hát igen, ugye akár Nvidia tulajdonosként is remekhet az ember keze, mert nyilván ezeknek akár a fantasztikus hetes, vagy a technológiai cégek árazásában egy nagyon fontos elem az, hogy majd a jövőben mekkora nyereséget fognak csinálni, és hogy ezt mekkora kamatláb mellett kell diszkontálni. Tehát nyilván, hogyha itt érdemi mozgások vannak, akkor az a részvények árfolyamában is nagyon komoly mozgásokat indukálhat. Ugye ezt láttuk korábban is, és hát azt láttuk például, hogy ősztől, amikor elindultak a kamatcsökkentési várakozások, és most már utólag láthatóan ezek azért eléggé túlzók voltak, akkor azért kapott egy óriási lendületet a piac, és persze az Nvidia-ban van egy saját sztori, ami mellett nyilván nem lehet elmenni, és alapvetően ez mozgatta az árfolyamot, de azért itt lehetnek érdekességek, úgyhogy a mai döntés mindenképpen fontos lesz. És hát igen, elemző oldalról is azt látjuk, hogy ugye a dotplot, amiről említettél, ugye ez a dotplot ábra, ez a Fed kamat döntő tagjainak a várakozását mutatja, hogy az adott évben hol lehetnek a kamatok, és minden egyes tagnak egy pont felel meg, és ezért hívják dot plotnak ezen az ábrán. Tehát, hogy itt azért nagyon kevés tartja vissza attól ezt a felhőt, a pontokban álló felhőt, hogy a középértéke a 75 bázispontról 50-re lejöjjön, és ez bőven benne van a pakliban, és ebben az esetben én is azt gondolom, hogy akár a dollár erősödése is jöhet. Úgyhogy hát majd meglátjuk a későbbiekben, azért kérdéses lesz, hogy hol lesz az EURUSD, vagy legalábbis elemzői szemmel hol kéne lennie, mert ugye sokszor van az, hogy mi gondoljuk, hogy hol kéne lennie, aztán a piac fittyet hánya arra, amit az elemzők mondanak. Azt gondolom, hogy azért most sem nagyon alulértékelt, sem nagyon túlértékelt szinteken nincs az EURUSD, kicsit inkább range trading van az ülés után, talán én is azt gondolom, hogy az erősödés lehet az, ami ki tud alakulni. És itt az EURUSD mellett azt gondolom, hogy már említetted is pár szóval az előbb a japán jent, ahol nagyon érdekes dolgok kezdtek el kibontakozni az elmúlt hónapokban és az elmúlt napokban is. Mint ugye kis felvezetésként azért a japán gazdaságról, meg a japán devizapiaci beavatkozásokról érdemes tudni, hogy ott ez úgy működik, és ezt is nem régóta tudom én is, hogy ugyan a Bank of Japan hajtja végre a devizapiaci intervenciókat, de ezt a Bank of Japan honlapja szerint is a japán pénzügyminisztériumnak az utasítására teszi, tehát most hirtelen játszunk el a gondolattal, hogy mondjuk Varga Mihály utasítást ad Matolsi Györgynek, hogy hol interveniáljon, mekkora mennyiségben és milyen irányban. Zárójel zárva, de Japánban ez van. Úgyhogy itt Japánban nem is a jegybanki megszólalásokat szokták mindig követni, hanem van Japánban egy külön ezzel foglalkozó terület, és egy jelenleg egyébként a területért felelős úriembert úgy hívják, hogy Masato Kanda, és ő szokott nyilatkozni arról, hogy éppen lehet, hogy már túl erős a jen, vagy éppen most inkább a gyengélésére van szó, tehát túl gyenge a jen, és hát ugye korábban ezt a pozíciót, remélem jól fogom ejteni a nevét, Eisuke Sakakibara töltötte be, akit Mr. Yennek neveznek, és nemrég ő is nyilatkozott, hogy hát szerintem most már kezd erős lenni a jen, valahol 155-160 környéken a dollár szemben odáig elmegy, akkor szerintem be fognak avatkozni, és egyébként ez az úriember már lassan 30 éve nincs a japán kormányban, és mégis elindultak a devizapiacok erre a kommentre. Úgyhogy érdekes dolgok vannak a japán jenben. Te hogy látod, hogy ez az egész cirkusz hol fog tudni végződni a jennél?
Hát, hogy hol fog tudni végződni, azt fogalmam sincs, és ez szerintem inkább azért izgalmas, mert azért az elmúlt két évben volt, ugye 22-ben volt egy nagy japán intervenció valamikor ősszel, és azt így emlékszem is, hogy ez így egy pénteken 16 óra 30 perckor kezdődött, és egészen körülbelül 18 óráig tartott, és ez most jött ki talán 2-3 hete egy elemzés arról, hogy a Reuters belsős információik alapján 60 plusz milliárd dollárba került az egy napi intervenció, ez csak így nagyjából, hogy ez mondjuk a 1,25-szöröse a magyar teljes devizatartaléknak, és az mondjuk ott vissza is vették ugye a dollárt a jennel szembe gyakorlatilag a következő kereskedési napokon, mint péntek éjszaka, mint hétfőn is, és utána fordult meg egy picit, hogy újra erősödni tudott a jen, tehát hogy ez sem volt elég arra, hogy azonnal letörje a jen eladói hullámot, úgyhogy hogy pontosan hol fog véget érni, szerintem akkor, amikor lesz kamat Japánba, úgyhogy nem fog véget érni. De én azt gondolom, hogy ilyen volatilitási eseményeket nagyon könnyen tud okozni. És szerintem ez, ugye én, mint devizapiaci üzletkötő, ez a legizgalmasabb. Mikor fog beavatkozni a japán jegybank? Be fog-e? Addig hogy gondolják a befektetők? Ugye ez talán egy ilyen extra mondatot, hogy hozzáfűzünk, azért, mert Japánban most már nulla a kamat, és eddig mínusz 0,1% volt. Ugye a yenben van egy úgynevezett negatív carry, tehát, hogy aki japán ilyent tart, akár spekulatív pozícióba, akár mint készpénz, vagy japán eszköz, az ugye elbukja egyéb kemény devizára, akár dollárra, euróval, fonttal, ausztrál dollárral szemben a kamatot, hiszen ott tudna realizálni 3-4, van ahol 5% kamatot is, ezzel szemben ugye a ilyen kamat az mínusz 0,1%, és ugye ezért, ha valaki ilyen tart, annak egész magas a költsége. És ugye ezért nagyon sokan spekulálnak ellene, mert ha a másik irányt játszik, akkor ezt a kamatot meg lehet nyerni. Ugye emiatt, hogyha visszacsatolunk egy kicsit a beszélgetés első felébe, rengeteg úgynevezett hot money van a yen ellen most, és én azt gondolom, hogy ha nem tudom, hogy mi tudná meghozni a szentimentváltást, mert a japánok úgy látszik, hogy ők el vannak ezzel, már második jegybanki generáció, vagy lehet, hogy harmadik óta ezzel a negatív kamattal, nem nagyon látom azt, hogy jönne egy új hullám, aki ezt nagyon megfordítaná, úgyhogy szerintem ha lesz is pozitív ilyen kamat, akkor az nagyon-nagyon alacsony lesz. Mikor tud megfordulni? Talán, hogyha elkezdenek vágni egyébként a nagy jegybankok, és akkor nem lesz ekkora költsége a ilyen tartásom, mert egyébként egy ilyen az brutálisan alulértékelt. Tehát, hogyha megnézed azokat akár bármilyen egyensúlymutatóval, még a japán árszínvonalat is ezzel a ilyen árfolyammal, még magyarként is azt mondani, hogy van egy-két tétel, ami Japánba tekintve olcsónak tűnik. Tehát egyébként, ha valaki japán befektetésekbe gondolkozik, akkor most egyébként árfolyam oldalon van egy nagyon-nagyon támogató környezet benne. Én azt gondolom, de hát ezt mondjuk a török lírára is, ugye 2-3-4-5 év, vagy mennyire alulértékelt, nyilván teljesen más a kettő, azért Japánban én azt gondolom, hogy a feltételek adottak, és ez talán támasztja is valamennyire, támaszthatja ilyen, hogy ilyen extrém elgyengülés esetén úgyis lesz talán, aki valahol megveszi, illetve hát a japán jegybank óriási devizatartalékokon, úgyhogy a lehetősége megvan az intervencióra. A kérdés ugye az, hogy mikor él ezzel, mert abban igaza van, hogy az időzítés nagyon fontos, mivel extrém drága, ugye, ez nagyon-nagyon-nagyon drága játék, és ha ezt rosszkor teszi, akkor ugye ezt nem lehet visszakapni, ezt a tartalékot. Tehát ezek olyan puskaporok, amiket kevésszer lehet előni, nagyon óvatosnak kell lenni. Én azért így zárójelben azt látom, hogy akkor figyelnék, amikor mondjuk amerikai szünnap van. Szerintem nagyon érdekes, ugye alacsony likviditású napokon, ugye Japán az elmúlt 7 évben szerintem csinált 4-5 olyan eseményt, amilyen ünnepnapokon elmozdultunk 4%-ot napon belül, mert valami likviditási esemény volt, imádják ezt. Ugye a devizapiaci szereplők ugye vagy nagyon gazdagok lesznek, vagy nagyon szegények hirtelen, stoppuk aktiválódnak ugye nagyon könnyen, és szerintem ezt próbálja majd tesztelgetni. Én azt gondolom, hogy még nincs itt az ideje. Most ugye, főleg azért, mert ugye tegnap, magyar idő szerint hajnap ugye megemelték a kamatot mínusz 0,1-ről 0-ra, de valamilyen szintű pénzpiaci normalizálódás el kellene induljon. Hát ugye, mielőtt idejöttünk, ugye azt beszéltük, hogy a japán jegybank kezében van a teljes kibocsátott japán ilyen kötvények, jelen államkötvények 60%-a?
Igen.
Extrém. Ez azért egy nagyon meleg játék.
Hát igen, de hogy milyen óriási összegek vannak ott, ugye említetted, hogy ez az egy nap, sőt pár óra alatt lezajlott intervenció 60 milliárd dollárjába került a japán jegybanknak. Na most nemrég néztem meg, hogy a devizatartalékok továbbra is 1,2-1,3 ezer milliárd dollárra rúgnak. Hát igen, óvatosnak kell lenni, és nem csak egyszer lehet ellőni a puskaporokat, ez nem jön vissza magától, de azért van ott bőven lőszer.
Hát van ott bőven, de ha belegondolsz, előtték körülbelül a 4%-át egy nap alatt, tehát mondjuk van 20-25 ilyen, a nulláig, ugye 20-25 ilyen lehetőséged, és ezért olyan nagy hatást egyébként nem tudott hozni. Tehát lehozta, napon belül volt egy 3%-os ilyen erősödés, amit amúgy az amerikai zárásra a felét visszavették, és ott egyébként, ami ténylegesen meg tudta fordítani, hogy ezt követte valami olyan jellegű kommentár, ami majd ugye 22-ben a hozamgörbe kontrollprogramról beszéltünk, ugye 23 őszén pedig egy hasonló esemény után pedig azt mondták, hogy itt az ideje tavasszal elindulni a kamatemelésnek. Ugye bocsánat, egy zárójeles dolog, ez egy újságcikk volt, ugye a japán jegybank részéről senki sem erősítette meg, hogy 60 milliárd dollár volt, ugye a Reuters arra hivatkozott, hogy kiszivárgott információk alapján, úgyhogy lehet, hogy ennél több volt, lehet, hogy ennél kevesebb. De ha ennyi volt, és feltételezhetjük, hogy ennyi volt, akkor azért devizatartalékod 4%-ával nem sok mindent elérni.
Hát igen. Nem lehet akármeddig ezt csinálni, ezzel teljesen egyetértek. Csak így kontextusban akartam helyezni az összegeket, hogy mégis mekkora összegekkel játszadozhat a japán jegybank. Egyébként a másik oldalról nézve meg, ugye Japán egy exportorientált, ugyan nagyméretű, de nagyon-nagyon nyitott gazdaság, tehát neki a devizaárfolyam gyengülése az valójában segítség. Most ugye nyilván már ott is van infláció, és most ugye a hallgatók kedvéért arra kell gondolni, hogy Japánban a 90-es évek közepétől egészen a közelmúltig gyakorlatilag nem volt infláció, de ezt tessék szó szerint érteni, tehát 0% körüli volt, és most elérték a rendkívül magas és veszélyes 3%-ot, most ezt mind idézőjelben mondtam természetesen, és erre indult be az, hogy jó, most már illenék talán a null meg a mínusz kamatok világából elmozdulni kicsit fölfelé. Tehát, hogy most van némi változás, de azért nagyon sokáig nekik egy gyengülőjen az nagyon jót tett volna. Most ez már azért láthatóan a kommentárok meg az akciók szintjén is változik. Én azt gondolom egyébként tényleg, hogy ezek a szintek, amit ugye Mr. Yen is bemondott, valószínűleg már fordulópontot jelentetnének, csak ugye az az érdekes, hogyha bemond egy olyan ember, aki valószínűleg tényleg közelül a tűzhöz, és csinálta is ezt 25 évvel ezelőtt a japán kormányzatban, akkor miért nem megy el azonnal oda az árfolyam? Számomra ez egy kisebb mértékű rejtély, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a japán jennel a közeljövőben. Köszönöm szépen a beszélgetést, Dávid. Köszönöm. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. Találkozunk a következő Margin Call-ban.
Ez volt a Margin Call, az Equilor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról.
A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.equilor.hu.